Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Hozé Kura és Szamosi Szabolcs az Orgona Pont sorozatban, augusztusban. Pécs, Esztergom, Békés Csaba, Debrecen. Váltsa meg jegyét most. Philharmonia.hu.
A fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Concerto Budapest 2026-27 évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Concerto Budapest. Június 8-ától a bérletek mellett a jegyek is elérhetők.
Reklámot hallottak. Sebő. Népzenei műsor Sebő Ferenccel.
Szeretettel köszöntöm hallgatóimat. Vörös Sándor dalaimat válogatva kezembe került egy 5 énekből álló blokk, melyek 1986-ban a Versek, dalok, gyerekeknek című hanglemezen kaptak helyet, talán egy kicsit meggondolatlanul. Ezek a verseskék ugyanis a költő Psziché című, nem éppen gyerekeknek szánt kötetében találhatók. Ennek fülszövegéből kiderül, hogy ez a mű irodalmunk egyik legkülönösebb vállalkozása, bámulatba ejtő bravúrja. Egy a múlt század elejére képzelt viharos életű, soha nem létezett költőnő, tarkabarka egyéniségének, elragadó gazdaságú övrgyének, az aprólékosságig pontos biográfiájának példátlan rekonstrukciója. Egy szóval, Vörös Sándor kitalált egy 19. század elején élt költőnőt, hogy annak a bőrébe bújva egy sereg olyan csintevést engedhessen meg magának, amit a saját korában, a saját neve alatt alig ha tehetett volna meg. Vörös, folytatja az ismertetés, itt kedvére ábrázolhat, leírhat, figurákat teremthet és mozgathat, történeteket kerekíthet, dúskálhat halottnak ítélt versformákban, élhet egy ódon dúszamatú nyelvvel, játszhat egy groteszkül elavult írásformával, beilleszthet azóta kikísérletezett fogásokat a patinás milliőbe, a fiktívet bizarr és merész módon egybejátszhatja a történelmi nevekkel, helyzetekkel, és mintegy mellékesen olyan sok oldalról színesen, elegánsan fölrajzolja az egész korszakot, hogy történelmi kézikönyvekből sem ismerhetnénk meg különbül. történetet azt teszi roppant életszerűvé, hogy a lábjegyzetekben, illetve a köztes történetekben a költő mesteri módon összefésüli a fikciót a valódi dokumentumanyaggal. A versek között megjelennek többek között Kazinczy, Goethe, Zedlitz és Ungvár-németi Tóth László korabeli szövegei. Az 1971-re keltezett utószóban előadott Ál felfedezés történet is olyan életszerűnek és valóságosnak tűnik, hogy fogadni mernék, sokan el is hitték, hogy Vörös Sándor talált egy kéziratot. Ebben így ír. Az ismeretlen poétria 10 verse teljes neve nélkül psziché jelzéssel egy vegyes régi kézirat kötegből bukkant elő 1964-ben. A további kutatás több eredményt hozott. 1970-ben talán egész övrie, továbbá neve és élettörténete újra napvilágra került. Előbizony Vörös Sándor fejéből, mint ahogy a psziché írásmódjáról rögtözött kis tanulmány is a hitelesség látszatát kelti, mely szerint psziché szeszélyes és következetlen írásmódját e könyvben átvettük, a kor többi szerzőjét is, az akkori ortográfia még nem volt egységes. És most halljunk néhány részletet az elképzelt 19. századi költőnő származásának és gyermekkorának hiteles történetéből. Psziché, azaz Lónyay Erzsébet 1795. január 27-én Nagylónyán született. Apja, Lónyay János, egyik leggazdagabb birtokos nemese a hajdani Parciumnak. Grófi, sőt volhíniai és moldáviai fejedelmi címet viselt, de rangjait csupán a hagyományra hivatkozva hordta, várispán és hetman őseire visszatekintve. A Habsburg uralkodók Erdély bekebelezése után e familiának csak nemességét ismerték el. A Lónyay család később lett gróf, majd egyik ága herceg. Psziché anyja egy cigánylány fattya, Nyíri Borcsa, kit az egyik Majláth gróf saját gyermekének tekintett és örökbe fogadott, így lett belőle Majláth Borbála grófnő, cigány részről állítólag Szindel cigány király leszármazottja, király kisasszony. 1789-ben történt, hogy a Szitja fejedelem és a cigány királynő házasságot kötött. De nem csupán képzelt birodalmukban éltek, más tartományaik is voltak. Lónyai János csillagász és asztrológus, Borcsa pedig a cimbalom, zongora és orgona művésznője, cinkapanka-szerű tünemény. Így hát nem csoda, hogy első lányuk Anna Uránia Erátó nevet kapott, a második pedig Erzsébet Mária Psziché lett. Bolond atyám hívott Pszichének, ez a harmadik keresztneve. A lónyai házaspár boldogan élt a hét rétegű fellegben és szivárványban, amit a képzelt trón, a nem csak képzelt szerelem, a két fekete hajú barna bőrű romnyi, a műkedvelő tudóskodás, a tanulatlan ösztönös zene, a várkastély, a nagy birtok adott. Rokonuk Dezsőfi József gróf, a kassai költő és politikus, legjobb barátjuk és tanácsadójuk gyakran látogatták egymást. Már csecsszopó koromban ölben ringata, s ezért gyakran leval a pisilve általam, írta Lóra Psziché, aki változatos és veszélyes életében mindig a Dezsőfi rokonságnál talált óvó menedéket. Történt, hogy az akkoriban leghíresebb cigány hegedűs Bihari János egy-két napig a nagylónyai görögkeleti pópa vendége volt. Aztán mind gyakrabban. Bihari és Lónyainé, a két cigány őstehetség nagyon szeretett együtt muzsikálni. Ritka öröm és egyre sűrűbb családi veszekedés, harag, sírás, szótlanság. 1798-ban a prímás megszöktette Borcsát, és az ekkor 3 éves kisebbik leányt, a későbbi költőnőt is vitték. Miskolcra mentek, ahol Biharinak háza és rokonsága volt, de megélhetése nem. Folyton vándorolni kellett, új családját elhagyva. Pesten, vidéken, külföldön hegedült, hol bandában, hol egyedül. Mind ritkábban látogatott Miskolcra, aztán már csak pénzt küldött, azt is mind gyérebben. Az apa a gyermeket követelte vissza, az anya pénze pereskedésre ment, meg orvosra. Többnyire ágyban feküdt, a füstös kislányt a szomszéd nagy cipészmesterék etették, gondozták. 1801-ben Nyíri Borcsa meghalt, 32 évet élt. Az egyedül maradt Pszichét a Bihari rokonság vette magához, a világjárt öreg olácigány Miskóci Tódor. Az apa már nem kérte vissza gyermekét, évek óta úton volt a nyugati országokban, ott újra nősült, második felesége Charlotte Neyperg Montenuvo grófnő, akitől 2 fia született, Pál és Gábor, vagy ahogy Psziché nevezte őket, Palcsó és Gabó. Kislány gyámja, Dezsőfi úgy intézkedett, hogy a regensburgi dominikánó apácák Szénai Szent Kataliról nevezett leánynevelő intézetébe irassék, melyet javarészt magyar főúri családok tartottak fent, ahol a lónyai familiának alapítványi helye volt. De 4 évbe telt, míg a gyermeket a távoli bajorországi zárdába vitték. Addig Tódor cigányéknál és Nagy György Vargáéknál nevelkedett, s gyerekkori barátja és első szerelme ungvárnémeti Tóth László tanította írni, olvasni. Erről az időről később mindkettőnek költészete és prózája megemlékezik, bőségesen és szenvedélyesen. A leendő költőnő mindjárt kezdetben az élet bonyolult gazdagságát, szegénységét tapasztalhatta, cigány és iparos nevelői a közéig csöppent grófkisasszonnyal oly gyengéden bántak, mint később senki. Utána kegyetlen ellentét volt a német főúri zárda aszkétikus szigorúsága. 1804-től 1807-ig élt a kolostorban, aztán apja Nagylónyára visszahozta.
Csak néhány hónapig élhetett újra szülőfalujában. Apját szélütés érte, s mikor napok múlva eszméletére tért, más emberré változott. Dühöngött, ki akarta írtani családját. Ő, a kozák atamán, legkaszabolja ezt a sok németet. Legidősebb lánya Anna, ekkor már gróf Haller Ágoston tájébirtokos felesége. A gyermekek oda menekültek, az osztrák hitves pedig szüleihez Bécsbe visszatért. Lónyay János elborult elmével meghalt 1810-ben, 55 éves korában. Költőnő első versei 1808-ban táján Halleréknál keletkeztek. 13 esztendős volt ekkor. Kezdeti poézisével berepüli zsenge életét. Dajkálkodása Gabó testvéröccse mellett, flörtje Csizmazia Pisti diákfiúval, szüzességének korai elvesztése, testvérnényének urával Haller Gasztonnal, sír a bimbó rózsa, sír bimbó rózsa. E néhány részletből is kiviláglik, hogy egy alaposan átgondolt, szövevényes életút bontakozik ki előttünk, amikor a verseket, a hozzáig fűzött lábjegyzeteket csak kitalált életrajzot olvassuk. És most halljuk a dalokat. Az első ének címe Gabónak kisebb édes öcsémnek. Psziché lábjegyzete táján 1808 tavaszán. A kertben dajkálkodva dudulgatám 13 esztendős fővel.
Esti csillagocska, reggelre ma rózsácska, reggelre ma rózsácska. Szép legyen, épp legyen, úgy gyere, hogy fogd a kezem fel az égi országba, fel az égi országba. Reggelre ma rózsácska, szép legyen, épp legyen, úgy gyere, hogy fogd a kezem fel az égi országba, fel az égi országba.
A következő ének címe Patak partján. Lábjegyzete Csizmazia István tanuló úrnak szíves tisztelettel a Ronyva mentén 1808 nyarán. A dalt Udvaros Dorottya és Bodza Klára előadásában halljuk.
Patak partján, Pisti, Pisti, furulázz nekem, hatott partján is tipisti furul az nekem. Másik partján is tipisti fekszem mesztelen. Hatott partján is tipisti furul az nekem. Másik partján is tipisti fekszem mesztelen. Ne nézz ide, csak oda, mert nincs rajtam rokona, csak fejembe korona, szóljon hozzám furula. Patak partján is tipisni furulász nekem, másik partján is tipisni fekszem mesztelen. Patak partján is tipisni furulász nekem, másik partján is tipisni fekszem mesztelen. Ne nézz ide, csak oda, mert nincs rajtam rokkola, csak fejembe korona, szóljon hozzám furula. Ki vagyok én is tipisti, a szép szerelem? Ki vagyok én is tipisti, a szép szerelem?
La Pleureuse, azaz a síró című verset halljuk most. Lábjegyzete, Irán 14 esztendős koromban, Táján 1809. év tavasz hava 3-án.
Virít a nyilló rózsa, sír a bimbó rózsa. Szól a rigó, te rózsa, enyém vagy nyilló rózsa, sír bimbó rózsa. Kacag a nyilló rózsa, sír a bimbó rózsa. Pompáz a nyilló rózsa, sír bimbó rózsa.
Langad a nyilló rózsa, szól a rigó, te rózsa, nyíki, nyíki, bimbó rózsa, enyém vagy bimbó rózsa. Langad a nyilló rózsa, szól a rigó, te rózsa, nyíki, nyíki, bimbó rózsa, enyém vagy bimbó rózsa.
Sír a bimbó rózsa. Bimbó rózsa, síri bimbó rózsa, sír a bimbó rózsa, síri bimbó rózsa.
Szózat Katicához a férfiak ügyében címet viseli a következő dal, melyet ismét Udvaros Dorottya és Bodza Klára adnak elő. A lábjegyzet ezúttal szűkszavú, csak ennyi, Mádon 1811 tavaszán.
És kedvemre hagyhassad. Ha
és ő is téged, tulipán szépet, rubintos ékességet.
A befejező dal antik formát idéz fel, a jó öreg Anakreon metromot, amelyet Csokonai is oly nagy erőszeletettel alkalmazott költészetében. A formához illően maga a szöveg is archaizál. Psziché a félénk faun és nymfácska történetével ábrázolja a nagyon is vele történt eseményeket. A lábjegyzet így szól, Bányácska, szép halomkúria 1812 nyarán.
Nymfácska szól a faunhoz, na mondd, melyik fülem cseng. Adok szamár füledre csókot, ha eltalálod. A faun még zsenge fickó, kis szarváig pirula. Ha mondom, bal füled cseng, erősködöl te jobbra, vagy mondjam én a jobbik, fogadkozol te balra, de szóljak, nem kacagsz ki. Megszánta őt a nimfa, nem tartalak bolondá, jeri, de mind két füledre végy csókot tőle mindjért. De nem hívé a gyáva egy szép kívánatosnak, hogy ő kedvit tehetné, hitetlenség s kívánat jobbról balról emészté. Elódalgott az erdőn, keseregve nagy bajában.
Vörös Sándor Psziché dalairól szóló műsorunkat hallották. A hangmérnök Molnár Endre nevében is elbúcsúzik a szerkesztő műsorvezető Sebő Ferenc.
A 2013. július 24-i műsor ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint